Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Mai érdekessége Pógyor István szomorú történetének a fő vád, amit ellenem mondottak, hogy ő, mint a Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára hazánkat az Európai Unió részévé akarta tenni. Ő akkor ezért meghalt a börtönben. Pógyor István volt Keresztény Ifjúsági Egyesületi társának visszaemlékezését hallhatják. A riporter Farkas Orsolya.
1941 volt, amikor a tanítóképzőt elvégeztem, és bekerültem a Keresztény Ifjúsági Egyesületbe. Se lakásom nem volt, se munkahelyem nem volt. Pogyor István felajánlotta nekem, hogy jöjjek föl, ő szerez nekem lakást, szerez nekem munkahelyet, és emellett zenei tanulmányt tudom tovább folytatni. Óriási kapcsolatai voltak, összekötetései voltak. Ismerte az egész országnak a református ifjúsága. Egy hívő keresztény ember volt, aki optimista szemmel nézte a világot, aki biztatást tudott adni mindenki számára, segítette azokat a fiatalokat, akiknek a szeméből ő valami csillogást látott, akivel érdemes foglalkozni. Egy ideig vele laktam a Horánszky utcai saját lakásában, és utána pedig a Horánszky utcai diákotthonban. Ha jól emlékszem, 48-49-ben lehetett, el kellett hagynom a Keresztény Ifjúsági Egyesületnek a Horánszky utcai székházát.
Illetve már hamarabb, 1946-ban felszámolták a KI-nek az önkormányzatát.
Igen, én maradtam még egy ideig, de jött egy bizonyos kedvezőtlen fordulat, ahol azokat, akik a régi kievezetőkkel közelebbi kapcsolatban voltak, ezeket igyekeztek eltávolítani a Horánszky utcai diákotthonból. Én magam is erre a sorsra kerültem, nem volt lakhelyem, és Pogyor Pista bátyú volt az, aki ismét mellettem állt, és meghívott engem akkor a Boráros téri lakásába. És a Boráros tér volt az a hely, ahol 1951, azt hiszem, hogy júliusa volt valamikor, igen, egy este megjelentek és elvitték. Pogyor István, tehát szemtanúja lehettem ennek, hogy a ház előtt megállt a nagy fekete autó, igen. Följöttek a harmadik emeletre, becsöngettek, belükték az ajtót, és egyszerűen bevonultak oda, tehát 4-5 ember volt.
Mit mondtak?
Semmit nem mondtak sem. Pogyor Istvánt keresték, igen. Összegyűjtötték ott a lakásba bennünket, ez egy 5 szobás lakás volt, aminek a szobájába volt a házi nénink. Az a tipikus akkori társbérlet volt, Pogyor István, Illési József, Bíró Sándor, dr. Szilágyi Pál, jól magam voltunk, és ez volt az a bizonyos Pogyor kolhoz, ahol mi nagyon baráti hangulatba, kapcsolatba, egymás iránti tisztelettel, szeretetben éltünk, és mindenki végezte a maga munkáját. Pogyor Pista bátyánk akkor már egy ilyen rövidárú kereskedésben dolgozott, én volt, kiszolgáló volt, igen.
Mennyire lehetett számítani arra, hogy el fogják vinni az egykori KIE nemzeti titkárát?
Ez mint a derültékből a villámcsapás volt. Hogy lehetett arra számítani, hogy azzal vádolnak bennünket, hogy mi az EU-t szervezzük 1951-ben, amikor még hallottunk semmit erről az egész szervezetről. Amikor befejeződött az este, és mindent átkutattak, és a legnagyobb meglepetésünkre Pogyor Istvánnak közölték, hogy most pedig magunkkal visszük. Pogyor Istvánnak az utolsó szavaira így emlékszem, megkérdezte az őt vallatókat, háborsokat, hogy és pizsamát vihetek magammal, mire azt a választ kapta az egyik kölyüktől, nem, hát fogod kapni pizsamát, Szóval, hogy mennyire nem volt se Pógyor Istvánnak, se nekünk fogalmunk, hogy mi történt itt, és mi következhet ezután. Akkor még senki nem gondolt arra, hogy ott állt ugye a fekete autó, de az, hogy hova viszik, mi lesz a további sorsa, szóval elképzelésünk se volt.
Hova vitték őt először?
Fogalmunk nincs, hogy mint ahogy váratlan volt az a házkutatás, és ennek a házkutatásnak az volt az érdekessége, hogy Pugyar Istvánnak a dolgait nézték át, az ő könyveit kutatták, egy asztal köré ültettek ötönket, ugye, és kérdeztek bennünket. Később ugye a kihallgatások során tanulnak, behívtak bennünket a Gyorskocsi utcába, és akkor kérdezgettek, papírokat tettik elünk, kik jártak oda, névsort kértek tőlünk.
Ha jól tudom, akkor novemberben megszületett a bírósági ítélet, 6 évre ítélték őt el. Mi volt az ürügy, milyen vádak érték őt?
Szedvezkedés, külföldi rádióknak a hallgatása, rémhír terjesztés, igen.
Ó, áldannó szent háromság, nyögésemre figyelmez, jövel siess fő boldogság, én Istenem kegyelmez. Ó, Uram, Uram, ne hagyj, mert reménységem Te vagy.
Miért maradtunk ki belőle, és miért kellett olyan embereket venni ebbe a Pógyor perbe, mint Gróf Teleki László, nyilván azért kellett, mert a klasszikus per ugye volt egy klerikális, kellett egy arisztokrata, és kellett egy kulák, ugye. Nem voltunk arisztokraták, tehát nem tudom, és talán fiatalok voltunk, és nézték azt, hogy ezekből lehet valamit nevelni még, ugye, úgyhogy megúsztuk ezt a dolgot. Főleg ártatlan volt az a harmadik személy, aki Illési Józsefnek a sógora volt, és kulákként belekerült, mint Pilátusok rédóba. A Mindszenty Pert meg akarták szervezni egy ilyen protestáns vonalon, református vonalon, mint hogy meg is szervezték, ugyanúgy evangélikus vonalon ennek a mintájára.
Ürügyként használták föl azt is, hogy Pógyor Istvánék nem írták alá a Kieszékház önkéntes felajánlását. Találtam egy nagyon érdekes jelentést, mégpedig Szecsődi Róbert, ávóhadnagy írta ezt a jelentést. Úgy hangzik, hogy vizsgálatot folytattunk egy illegális szervezkedés ügyében, melynek célja volt a Magyar Népköztársaság megdöntése, illetve, hogy háború esetén az amerikai megszállók segítségével angol száz irányzatú burzsoá kormányt hoznak létre Magyarországon, és az országot az Európai Unió tagállamává tegyék.
Ávó áll. Meghatározott definíciók voltak. Nyilván a vallatások, a kínzások, a börtön elviselhetetlen volt, amiatt Pugyor István aláírta, és ahogy ő aláírta, nyilván ugyanígy írták alá a többiek is, Gróf Teleki László és Hartyányi Imre, aki harmadrendű volt ebbe a dologba.
Milyen viszonyok között éltek itt a börtönben?
Nyomorúságos körülmények vezettek végül oda, hogy a szíve fölmondta a szolgálatot. Érdekes, hogy volt egy idő, amikor egészen más vonalról hallottam, hogy Pógyor István a Recsken is volt, de ezeket senki nem tudta, ez mint kószahír kerjengett.
Hát, hogyha jól tudom, akkor ő Ispánki Józseffel, a Mindszenty Per harmadrendű vádlottjával volt egyszer lába.
És ő írta ezt a könyvet, ami kint jelent meg.
Egy katolikus főpap és a Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára együtt szenved, egyszer lában, egy pritsen.
Igen. Egy nyarán volt, amikor Hartyányi Imrét keresték.
Ki volt Hartyányi Imre?
Illési Józsefnek a sógora egy szombat délután erre határozottan emlékszem, és éppen készültem elmenni otthonról, amikor becsöngettek, úgy jöttek azzal, hogy hatján Imrét keresik. Mondom, nézzenek körül a lakásba, itt rajtam kívül senkit nem találnak, és akkor erre elvittek engem. Beültetek a fekete kocsiba, kucsikáztattak itt a körúton, és közölték velem, hogy addig nem engednek el, ameddig meg nem mondom, hogy hol van atyán Imre. Úgyhogy mondtam, akkor én nagyon sokáig itt fogok maradni, mert fogalmam nincs, igen. Bevittek a Deát térre, ahol a rendőrségi központ volt, akkor szombat délután beültettek engem a közönséges bűnözők, utcanők közé. Senki nem szólt hozzám, sehova nem mehettem. És a vasárnap este, 10 óra tájban megjelentek ugyanazok, akik elvittek engem, és közölték velem, hogy megvan Hattyány Imre, és most már hazamehettek. A Deák térről hazasétáltam. Kiszelőztettem magamból az izgalmakat, és hazasétáltam a Borázos tér 3-ba. És ezután jött még ez a Gyoskosics utcai kihallgatás. A Pugyor István perbe, kik voltak ott, miért jártak oda, mi volt ez a bibliakör? Hát ennyi emberrel megdönteni egy rendszert, még ha összeszedtek 20-30 nevet is, szóval ezek annyira primitív és szomorú dolgok voltak.
52-ben rá egy évre fellebbeznek, de elutasítja a fellebbviteli bíróság.
A közösségnek a fejét, Pugyor Istvánt elvitték, és a nyáj szétszílett, ment mindenki arra, amerre tudott hosszú évekre. Nem volt tanácsos még egymással sem találkoznunk, mindenki élte a saját maga életét. Fiatalok voltunk a Pógyor kolhozból szétszéledve, mindenki családot alapított, mindenki dolgozott. Nem tudtuk tovább követni a nyomokat, mit tudott volna az ember csinálni, hova mehetett volna.
És arról értesültek, hogy 53-ban belehalt a kínzásokba?
A Borázos térben a házmester nénitől tudtuk meg, hogy meghalt. Ugyanabban az időpontban volt egy halott a Borázos tér 3-as szám alól, és ennek a temetését mentek el intézni a házban lakom, már számomra ismeretlenek, és amikor beírták ott a halottnak a nevét, akkor aki anyakönyvezten halottat közölte velük, mint érdekességot, hogy ma már a Borázos tér 3-ból bejegyeztünk egy halottat. És akkor megkérdezték, hogy ki volt ez a halott. Pógyor István. Kérdezte, hogy ismerik? Hogyne, ismerjük. És akkor ezek hazajöttek, és akkor közölték velünk, hogy Pógyor István halottként szerepel, és ott temették el. Most már 5 évtizedek múltán állt össze az a kép, amelyik Pogyar Istvánnak az életútját egészen a mártíromságáig végigkövette, és ez volt a szomorú, hogy volt egy drága barát, akinek életünk egy nagyon szép szakaszát köszönhetjük, és semmit nem tudtunk róla, semmiben nem tudtunk számára segíteni.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Fekete Ágnest a műsor szerkesztőjét hallják. Tegnap történt, hogy mielőtt az óvodába mentem volna gyermekeinkért, a karácsonyi képeslapokhoz kartonpapírt vásároltam, de az árukiadónál vagy fél órát kellett várakoznom. Toporogtam a többiekkel, nézegettem az órámat, elképzeltem, hogy mennyire várnak a gyerekek. Minek is jöttem el ide? egyre idegesebb lettem a várakozástól. Azután arra gondoltam, milyen kár, hogy a mi adventünkben ilyen idegtépően éljük meg a várást, ami öröm is lehetne. Minden kis időegységet ki akarunk használni, ezért örökösen fáj az, ha valami nem rögtön jön el. És persze nem értjük a bibliai mondatot, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Egy egészen más minősége születik meg bennünk az időnek, amikor ki tudjuk mondani jó várni. Itt nem toporgásról van szó, hanem arról az érzésről, mielőtt egy alkotás megszületne, vagy egy hegyre mentve éppen a csúcs előtt lihegünk. Jó dolog az, ha valami úgy igazán megérik bennünk. Mai műsorunkban erről lesz szó. Ígéretünk szerint várakozó embereket fogunk hallani. Olyan fiatalok szólalnak meg, akiknek éppen azt kell megtanulni, hogy várjanak, hogy tudjanak megállni, mert ha nem tud lelassulni az idő számukra, akkor végleg elvesznek. Kábítószerfüggő fiatalok vallomását fogják hallani. A Ráckeresztúri Református Rehabilitációs Otthonban beszélgettem velük. Először Szabó Lászlót hallják.
Szegeden születtem, 14 éves korom óta vagyok szenvedélybeteg, 25 éves leszek most.
Hogy lesz valaki 14 éves korában? Ez egy nagyon fiatal idő. Szenvedélybeteg.
Menekül. Én legalábbis családomtól menekültem. Nem volt kiben bíznom otthon, apukám alkoholista volt, anyu is néha hozzányúlt az italhoz, a testvérem fiatalabb volt nálam, és egyszerűen menekültem valamibe. A drogokban találtam meg társat magamnak.
El tudnád mesélni, hogy kezdődött?
Hát, egyik nap ott hagytam a sportot, egy hirtelen ötlettől vezérelve. Kenúztam versenyszerűen, és így meg is szakadt minden közösségem. Kellett egy új baráti társaság, ami a régi osztálytársaimból állott. Ők drogoztak, próbáltam a szipút. Egy térre lementünk, ott voltunk sokan, fiatalok, idősebbek, sokkal nálam. Tetszett, hogy ők vagányok, tetszett, hogy másak, nem álltak be a sorba, kirívóak, félnek tőlük, sokan vannak, együtt vannak, jó kedvük van.
Adtak egy nyelvonzacskót?
Mondta az osztálytársam, akivel együtt voltam 8 évig, hogy ez milyen jó, hogy próbáljam ki. Hát miért ne? És nem is gondolkoztam.
Nem lettél rosszul?
Ja, nem.
Utána mit éreztél?
Mindenféle hallucinációim voltak. Agyam is látott olyan dolgokat, amiket szerettem volna, amikről esetleg álmodoztam. Tehát egy folyamatos álomkép, és voltak megdöbbentő álmok is.
Hogy jutott el arra pontra, hogy ennek véget kellene vetni?
Családom jutatott el, tehát szembeállított magammal. Kijött hozzánk egy orvos, elvittek a Drongambira. Beszéltek nekem erről, hogy mi ez, hova is juthatok, milyen károsodást okozhat.
És így kerültél ide is?
Nem, ez nagyon régen volt. Ide úgy kerültem, hogy akkor már régen intravénásan szúrtam a drogokat, legutóbb heroint. Több egyére vagyok különben terápián sajnos.
Mit jelent számodra ez a várakozási idő, amit itt töltesz?
Amit itt töltök, mindenféleképpen az új élet reménysége felé. Az új életet megtapasztaltam egy ideig, éltem most tisztánként, legutóbbi rehabilitáció után 5 hónapot, és tetszett. Tetszik a keresztény élet, és ez felé haladok. Nehéz. Nehéz, mert a múltam ragaszkodik hozzám. Tényleg keresem Istent, keresem és találkozok vele.
Ezen a helyen tényleg a várakozásnak egy különös értelme van, mert én hallottam ezt, gondolom, te is átélted, hogyha nincs igazán begyőkeresedve, kivárva, hogy úgy mondjam, ez az új élet, akkor felszínes, akkor visszaesik az élető.
Nálunk aztán végképp, mert mi vagyunk azok, akik a hirtelen örömök, az azonnali örömök, a mesterséges örömök, akik nem bírnak várni egy cseppet sem. Néha arra képtelenek vagyunk, hogy az ebédet megvárjuk, a másikat, hogy együtt elkezdjük. És bizony fontos amúgy a várakozás, meg az idő, hogy fontos legyen számunkra az, hogy igen, megkaptuk. És hogy nem azért kaptuk meg, mert kellett, azonnal kellett, hanem mert ráértünk.
Most sokat beszéltek is arról, hogy kiben mi érik igazán, meg rajzoltok is ilyeneket.
Igen, igen. Nekem nagyon fontos az, hogy a haladásaimat mondjam.
Miben látod azt, hogy már változtál, mióta itt vagy?
Mindenféleképpen Isten és én kapcsolatom, ez nagyon nagy mértékben változott. Úgy éreztem, hogy Isten elfordult tőlem, magamra hagyott. Miért? Mert közben én fordultam el tőle. Tehát hibáztatnom kellett valakit. Magamat nem hibáztathatom, mert az fáj, és valakit kellett találni. Az élet elől menekültem, most már nem menekülök, hanem várok rá. Tényleg. Én egy elég színes képet rajzoltam, egy földgolyót, benne egy nagy ember, aki vagyok én, elég színesen. Sötétnek rajzoltam a szememet, sötétnek a kezeimet, a lábaimat, rajzoltam még beleim színeket, de több a sötét. Isten pedig nagyon sok színűnek, elég világos és élénk színekkel rajzoltam le, ami körülvesz engem, sőt bennem is van.
És ez a rajz közben változik, nem?
Ez volt 2 hónapja körülbelül a rajz. Sokkal több mindenemet tudtam átadni Istennek. Minden nap erre figyelek, hogy odaszálljam magam Istennek. Mostanában imádkozok azért is, hogy önzetlenül tegyek dolgokat. Elég ilyen manipulatív ember vagyok, tehát manipulálom az embereket, és rossz. Tehát érdekből csináltam mindent eddig szinte. És mindig azt nézem, hogy kitől mit kaphatok. Mindig egy csoda, amikor úgy tudok tenni valamit, nem várok a másiktól. Sőt, azt próbálom, hogy ne is tudja, hogy én tettem.
Ó, kis gyerek Jézusom, mint megaláztattál, hogy az emberek közt szállást nem találtál. Az ő kör az, ha már megismeri Urat, ember nem ismeri világ megváltója.
Simon Gábor vagyok. 23 éves vagyok. 10 év anyagozás után kerültem ide.
Az azt jelenti, hogy 13 évesen kezdted?
Igen. Igen, a félelmet kitette, és most 3 hónapja vagyok itt. Ideig az igazság, hogy nem is tudtam, hogy létezik rehabilitáció.
Hogyan kezdődött, hogyan lesz egy 13 éves ember drogfüggő?
Ez egy nagyon jó kérdés. Valamilyen szinten biztos, hogy genetikájában is benne van az embernek, de ezzel nem szeretném kivonni magamat a felelősség alól, mert 100%-osan kellettem én is ahhoz, hogy elkezdjek anyagozni. Hát először én is, ugyebár alkohol.
13 éves korodban ittál?
Igen, elég sokat.
Ki engedte, szülők?
Nem engedte senki. Nevelőapám alkoholista volt. Akkoriban még úgy anyagilag elég jól álltunk. Volt egy sörözőnk, meg ilyesmi. Ő volt nekem is pénzem, és általában nem otthon ittam, hanem társaságban, iskola mellett.
És a tanárok nem vették észre?
Hát reggelent azért nem ittam részegre magam, szóval azért ezt nem lehet mondani. Délutáni esti elfoglaltság volt. 15-16 éves koromban rájöttem magamtól, hogy teljes véletlen folytán, hogy az édesapám az mégse az édesapám, hanem csak a nevelőapám is. Akkor összehívtam a családot, hogy ezt tisztázzuk, még akkor is szomba hazudtak, és ezt nem igazán tudtam tolerálni, és muszáj voltam attól elköltözni gyorsan egy másfél évecskére, és elkezdtem dolgozni. És kiadtam magam 18 évesnek, és építőiparba segédmunkásként kezdtem el foglalatoskodni. Másfél év után mentem haza, nem tudom már pontosan, hogy milyen megfontolásból, és utána derültek ki ilyen dolgok, hogy már halottán nyilvánítottak többször a rendőrök, meg ilyesmi. Hát akkor eléggé leépültem.
És akkor itt még egy az ital volt, az, ami befolyásolt.
16 éves koromtól én elég komolyan elkezdtem gyógyszerezni mellette. Folyamatosan nyúltam a keményebb drogok felé, mert mindegyik kevés volt mindig.
Tehát egyre nagyobb kábulatra vágytál?
Egyáltalán nem a kábulat miatt, és szerintem drogosok 90%-ek egyáltalán a kábulat miatt anyagozik, hanem próbál pótolni egy olyan érzést, amit ő esetleg nem kapott meg, vagy nem tudott elérni.
Végülis egyfajta kábulatban kapja ezt meg.
Szerintem inkább elnyomja benne ezt az érzést, és bagatellizálja.
Valaki egyszer ajánlotta, vagy hogy jutott először az eszedbe?
Nekem soha nem ajánlott senki semmit. Én teljesen magamtól jutottam el ideig.
Honnan be kellett szerezni?
A beszerzéssel meg a különösebb problémám nem volt, mert ismertem elég sok emberkét az alvilágból, innen, onnan. Olyan dolog itt nem nagyon létezik, amit ne lehetne megvenni. Szerintem az elhatározáson és az embernek a döntésein múlik az, hogy mit akar és mit nem. Rákényszeríteni senkire nem lehet semmit, mert aki nem akarja kipróbálni, az nem fogja. Aki ki akarja, annak tök mindegy, hogy mit mondanak, az úgyis kifogja.
Hogy jött el az az idő, hogy ezt ott kéne hagyni?
Hát igen. Így a vége fele az utóbbi néhány évben, miután így elvesztettem az összes olyan szeretemet, akik igazán szerettem, és feltétel nélkül szerettem, akkor már úgy voltam vele, hogy minden mindegy. Elég sok rendőrségi balhém is volt, mert rengeteg, inkább így fogalmaznék. Elég sok banknak tartozók, mobil szolgáltatóknak.
Most is élnek ezek a tartozások?
Hát igen, most próbálom őket úgy, hogy helyrehozni. Szeretnék időt kérni. De nagyon-nagyon sok olyan dolgot tettem, amit a büdös életben nem fog helyrehozni. És akkor én azt hittem, hogy én nem vagyok drogos, mert csak gyógyszerezek, meg iszogatok néha. De viszont Az életem folyamán szerintem a gyógyszerek tettek legjobban tönkre, így pszichikailag és mentálisan. A családom eléggé vallásos, rám is ragadt így az egészből. Hívőnek hívő vagyok, meg hívő is voltam mindig. Maximum én fordultam el az úrtól, nem őtől, nem. Szóval én ebben mindig is tisztában voltam, meg tudtam is, hogy mi lenne a járható út, és mi lenne a normális. Azonban úgy voltam, hogy nincsen semmi célom, akkor minek. Csak rossz dolgok történnek. Elvesztem a szeretemet, elvesztem életem munkáját. Teljesen kilátástalannak tűnt a helyzet. Így legutoljára nagy részt inkább a családom miatt jöttem ide. Édesanyám egyik barátnője segített nekem, és én is először egy elvonóra mentem, ahol még gőzem nem volt, hogy mi lesz utána. Úgy voltam először, hogy megint úgyis visszaesek, de legalább lesz egy hónapom, amit tiszta. És ő hozott be rehabilitációs otthonokról ilyen ismertetőként. Kételkedtem bennük, szóval nem igazán láttam értelmét, hogy ez nekem miért is lenne jó, csak elvesztegetek egy csomó időt. Próbáljuk meg, mert végül is nem veszíthetek semmit. Ugye a Ráckeresztúri tűnt a legjobbnak, hogyha lehet így fogalmazni. Teljesen megilletődtem, amikor ott láttam a munkatársaknak a hozzáállását. Közvetlenek, és tényleg nem megvetnek azért, amit csináltam. Próbálnak kedveskedni, meg jó lelkűek, meg ilyesmi. És ez nekem nagyon jól esett, és így átfordult bennem az egész. Hát az első két hét, három hét az eléggé kemény volt. Egy hirtelen mindent le kellett rakni. Ez szörnyű volt. Szóval, hogy versenyeztünk itt az egyik sráccal, hogy ki tud többet aludni egy vagy másfél órát. Egy hetekig.
Most mire vársz? A lelked várakozásáról mit rajzoltál?
Hát én egy felkelő napot rajzoltam. Én szeretném újra az úrral feleleveníteni a kapcsolatot. Egyre sűrűbben járok templomba, egyre többet imádkozok magamba. Egyre jobban próbálok elmélyülni a hitemben. Hát, hogyha innen kikerülök, akkor én mindenképp megyek két hónap hivatástisztázó lelki gyakorlatra, amire már most nagyon vágyok. Meg az összes lelki gyakorlatra itt a csendes napokra egy feltöltő boldogságot ad.
Szép violácska, kedves rózsácska, szerelmes Jézusom, világra jöttél.
Élete megdöbbentő fordulatairól az íróvá lett dr. Buda Domokos kérdeztem.
Az életem legnagyobb eredménye, közel 5000 orvosnak voltam oktatója. Nem voltam könnyű ember, elég szigorú vizsgáztató voltam, de nagyon sok szeretetet kapok a volt tanítványaimtól. A múltkor is volt az egyik, meg tetszik ismerni, professzor úr. Mondom, ha maga megmondja. Hát tetszik tudni, én ez is ez vagyok, és hát már hallgatója van. Olyan nagy szeretettel gondolt vissza, és érdekes módon, például az egyik azt mondotta, nem mindig a szakmai tudnivaló volt az, mert az persze könyvből is lehet tanulni. Szokásom az volt, hogy minden előadáson először bevittem egy beteget, éppen egy aktuális beteget, aki engem is foglalkoztatott. Az illető azt mondta, hogy őt legjobban azt fogta meg, hogy én hogy foglalkoztam a gyerekekkel. Mert ezekkel szót kell érteni, egy kicsit megijed, akkor barátságosan megsimogatni, elterelni a figyelmüket attól, hogy itt valamifajta beavatkozás lesz. Aztán akkor megkérni, hogy kollaboráljon, vagy nagyobb gyerekeket megszólaltatni. Nem csak szakmát tanít az ember.
Ezek azok a nem verbális, nem szóval átadott dolgok, amik mégis valahol a hitről beszélnek. Tehát az ember nem feltétlen arról beszél, de valahol a gesztusaiban, a hozzáállásában ez kijön.
Igen, egyáltalán nem beszéltem hitbeli szövegeket vagy efélét, de azért az emberek mégiscsak valamit sejtettek. Itt az elején van egy mottója ennek a könyvnek. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Prédikátor könyvében van. Hát ez utóbbinak most jött el az ideje. 83 éves vagyok. Tényleg szép és lelkesítő dolgokat csinálhattam, és ez volt a vágyam. Olyan feladatom van még, hogy amit csak lehet továbbadjak.
Református családból származott, ugye?
Persze. Volt az édesapám is, édesanyám is egy református iskolában volt tanítónő. Rendszeresen jártunk templomba, önként ugye imádkoztunk. Emlékszem, hogy olvasgattuk a Bibliát. Arra is nagyon emlékszem, mikor a papunk egyszer egy új testamentummal ajándékozott meg.
És aztán később nem csak a református egyházba jártam, mennyire tudom, hanem másféle vonzódások is keletkeztek.
Kérem szépen, a Solidae Gloriában voltunk, és ilyen volt egy bibliakörünk, és mi szerettünk volna együtt maradni. Azt kértük, még külön meg is interjúvoltuk Berczki Pilek urat, hogy maradhassunk együtt. Na most aztán így akkor valahol el kellett mennünk, de olyan sok zavaró körülmény volt, hogy a régi rendszernek ez a zavaró hatása, kontrollálás, különféle kompromisszumok és hasonlók. Én Szegeden kerültem stabilan és végérvényesen, szívvel és lélekkel a református gyülekezet, egy nagyon kedves együttesben, és ennek nagyon-nagyon örülök.
Hogyan volt ez abban a bizonyos 40 évben, amit említett? Nagyon sok emberből a félelmet váltotta ki az a korszak.
Ezek hatottak. Orvos voltam, hivatással végeztem a dolgot, és az Úristen segítségével az az érzésem, hogy nagyon jó munkát, szép munkát, eredményes munkát végezhettem. Némileg egy kis titokzatosság lengett körül. Különösen később, amikor már professzor lettem, hogy ez hogy is van ez. Éppen a napokban volt egy barátom, mesélte, azt kérdezték az illetőt, amikor elmentem onnan. Te azt mondja, te mondd már, Gyuri, hogy volt ez, hogy ez 60-as években, hogy lett ez egy professzor, egy ilyen ember? Azt mondja, ezt fölülről intézték. Hát ez egy drámai helyzet, ez is le van írva a könyvben. Szint kellett vallani. Én nekem nem volt különösebb taktikám. Ha engem kérdőre vontak, akkor mindent megmondtam.
Tudnád egy ilyen helyzetet elmondani, amikor szint kellett vallani?
Az egyetemi tanári kinevezésem idején volt. Még az emberek fantáziája sokkal többet is gondolt.
Annyit tudtak, hogy templomba jár?
Igen, és ott még azt is mondták, hogy állítólag én a szegedi tanyákra járok evangelizálni. Hát én általában ezekre nem reagáltam. Sorsdöntő helyzetekben, mint például mondom a pályázatom idején, én egyenesen kértem, hogy hozzanak össze valakivel, akivel én ezt mindent el tudok mondani, nekem nincs mit tartanom. Az Úristen megadta nekem azt, hogy nem volt bennem félelem. Ez egy nagy adomány. Nem lehetett megfélemlíteni. Ebben a korszakban egy ennél nagyobb dolog nem lehet.
Hányban volt a tanári kinevezése?
Ez 963-ban volt.
Be kellett mutatkozni így lelki értelemben is?
Persze, mindent elmondtam. Hát nem akartak kinevezni, mert a pályázatomat én beadtam, aztán húzódott a dolog, és aztán hallottam, hogy különféle rémhírek vannak velem kapcsolatban, és akkor én mentem minisztériumba, és mondtam, hogy én nem csodálkozom, ha ilyen hírek vannak rólam, de a valóság nem ez. Egy nagyon-nagyon perdöntő beszélgetés során az illető, aki korábban tiltakozott is ellen, hogy ilyen embert oda hozzanak professzornak, képes volt az álláspontját megváltoztatni. Ezt az Úristen intézte. Valahogyan látták a tiszta szándékaimat. Nagyon nehéz, sok-sok súlyos beteget kellett mindig ellátnom, mindig ilyeneken voltam. A pályám legelső, legnagyobb élménye az volt, amikor a korábban gyógyíthatatlan és legnagyobb halálozást okozó csecsemőkori vészes nyári bélhurut kezelésére sikerült rábukkannom, és az első betegen látni egy addig szinte élő halottként teljesen eszméletlen gyerek másnap reggelre figyelt. Amikor a gyerek így figyel, akkor azt jelzi, hogy ki ad nekem valami papit. Ez az élmény egész életemre elkísértés. Lehet azt mondani, hogy ilyen élményekre vágytam.
Most a könyv hátulján látszik, hogy az unokák adnak leginkább ilyen élményt. Itt van egy unokájával.
6 darab unokám van, ez a legkisebbik. Nagyon kedves fotó ez, és örülök, hogy ez rákerült a könyvemre. Nem olyan természetes dolog. Az összes gyermekem, családja együtt vannak. Vagy kerülgetik, vagy őket kerülgeti a hitélet. Hálát adok az Úristennek, és ez motiválja őket.
És itt az elején ez a kép, ez mikor származik?
Ez a gyerek a Nagy Attila. A gyerekparalízis idején ez egy rendkívül súlyos légzésbénult beteg volt, akinek gépi lélegeztetést kellett alkalmazni egyik legelsők között, és hát gyönyörűen meggyógyult. És a roppant aranyos kis kölök volt. Itten egy másik kis beteggel barátkozik, és itten a vizit közben ilyen helyzet adott. Valahogy ez a kép úgy fennmaradt.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban.
Áldás Életutak. Bírisi. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest a műsor szerkesztőjét hallják. Nem véletlen, hogy a régiek életváról beszéltek, hiszen a mi életünkben is a múlt és a jövő úgy függenek össze, mint a gyökér a gyümölccsel. Persze a pillanatokban ez nem érzékelhető. Az egyház életében is igaz, lehetetlen a jelenről úgy beszélni, hogy kiragadjuk összefüggéseiből. Hiába mondják, hogy spongya arra, ami elmúlt. Néha a kamra ablakon mászik be a múlt. Egy könyv jelent meg Köpeci Bócz Edit kutatásairól, címe Az Állami Egyházügyi Hivatal Tevékenysége. Halljuk majd, a kutató tapasztalata szerint ma is torkukon akad a szó azoknak, akik az elmúlt rendszernek nem a napfényes oldalán éltek.
Az érdekessége a dolognak az, hogy a felkeresett személyek ma sem szívesen beszélnek. Tehát akik hátratételt szenvedtek az elmúlt diktatúra alatt, akiket meghurcoltak, vagy esetleg le sem tartóztattak, mert nincs is róla semmilyen írásos anyag, csupán eltávolították őket a munkahelyükről valamilyen indok alapján. Ezek az emberek nem szívesen beszélnek ma sem. Azonban az emlékezők szemébe könnyek telnek meg, amikor ezekről a régi eseményekről beszélnek, és a nevüket sem mindig szívesen adták.
Vajon egy kutatás oldja ezt? Segít? Segítettek a beszélgetések?
Én úgy gondolom, hogy igen. Amikor ez a könyv megjelent, nagyon sokan azt mondták, hogy na végre, ezt vártok. Nagyon sok telefont kaptam, és érdeklődést, hogy hol lehet megvásárolni ezt a könyvet. Ez a 40 évet foglalja össze az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenységében.
Mit kell tudni erről a hivatalról?
1951-ben hozták létre. Az volt a legfontosabb tevékenysége, hogy a hívő embereket ateistává formálják. Az egyházakat kellett bomlás útjára küldeni ahhoz, hogy a keresztény hívő embereket a templomokból kiszorítsák. Nagyon sokan voltak olyanok is, akik az 1956-os forradalomban egyáltalán nem vettek részt semmilyen tekintetben, őket is elítélték. A 70-es években már nagyon a háttérben történtek ezek a romboló tevékenységek. Mindent megfigyeltek. Különböző embereket beépítettek lelkészekről, az istentiszteletekről, a teológus hallgatókról, különböző kartonokat vezettek. Az érdekessége még az, hogy azok, akiket ráállítottak, nem is gondolták, hogy őket is megfigyelik. Ugyanis egy emberre ráállítottak két embert, és leszűrték, hogy melyik adja a hitelesebb jelentést, és amelyik próbált egy kicsit szépíteni, őt rövid úton másfele csoportosították, nem bíztak senkibe, még önmagukba se talán.
Én álságosnak érzem sokszor ezt, hogy átvilágítás, ki volt a besugó rámutatni, holott valahol ők tényleg mindig áldozatai voltak egy rendszernek, és azokat, akik őket irányították, sok esetben nem is tudjuk. Hogy keveredett valaki egy ilyenbe bele, és mi volt ennek a rendszere?
Előfordult az is, hogy rákényszerítették. Na de hát nagyon sokan nem vállalták el, tehát tudtak nemet mondani arra, hogy ők nem akarnak besugókká válni. Olyan egyházi vezetőket igyekeztek delegálni az egyházak élére, püspököket és espereseket, akik az ő irányvonalukat képviseli, és az ő irányvonalukat továbbadja a parókus lelkészeknek.
Milyen érzés volt ezeket az iratokat olvasni?
Nagyon lehangoló. Sok mindent tudtam, meg át is éltem dolgokat, azonban ezt a manipulációt, amit egy társadalommal megtehettek, ezt álmomban sem mertem gondolni. Az Állami Egyházügyi Hivatal és az MSZMPPB azt is megtette, hogy külföldre delegált embereket, akik ott a disszidens emberek körébe beépültek. Azt próbálták elérni, hogy ott lejárassák ezeket az embereket. Mindenfélét kitaláltak rájuk, és provokálták őket, hogy ezeket az embereket ott is távolítsák el a munkahelyükről. Mindegy volt, hogy egyházba dolgoznak, vagy egyházon kívül lejáratták őket. Hiába próbálták elérni, hogy mindenkinek belelássanak a fejébe, mert hisz ez volt a céljuk, hogy a gondolatukat is ismerhessék azoknak az embereknek, és megpróbáltak belülről bomlasztani. Hát ez többé-kevésbé sikerült is, van, ahol teljesen, van, ahol nem sikerült. Tehát ez a gyülekezeteken is múlt.
Mit gondol most erről az átvilágításról, amit megint elővettek?
Eltelt 15 esztendő, és úgy gondolom, hogy az átvilágítás egyes emberek tisztára mosása lesz. Nagyon sok irat eltűnt azóta, és amik megtalálhatóak, én nem hiszem, hogy az hasznára lenne, akár az egyháznak, akár a hitéletnek.
Meg talán a kutatás többet ér, mint az átvilágítás.
Ez egyértelmű. Itt a manipuláció is benne van. Az egyik református lelkésznek a fiát az összes középiskolából kitiltották 1958-ban, azért, mert kivéste a padból a kommunista címert. Természetesen nem volt kommunista címer, csak egy leltári pecsét a padon, és természetesen ez a lelkésznek a gyermeke egyáltalán nem tette meg, hogy mi történt. A gimnáziumi igazgatója aláíratott vele egy üres papírt azzal, hogy hát írjál itt alá, mindenkinek kipróbáljuk az írását. Azután rágépelték a szöveget. Manipuláció az volt, van, és lehet, hogy...
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.